Szentírás ezt mondja az Úr Jézus Krisztusról, és nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik részéből, a harmadik rész első 10 verséből. Péter és János pedig együtt mentek fel a templomba az imádkozás órájára 9-re. És hoztak egy embert, aki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, akit minden nap leszoktak tenni a templom kapujánál, melyet ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba. Ez mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kére tőlük alamizsnát. Péter pedig, mikor szemeit reálvetette Jánossal egyben mondta, nézz, mire ánk. Az annak okáért figyelmezve a reájuk, remélvén, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig mondta, ezüstöm és aranyam nincsen nékem, hanem amin van, azt adom néked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És őt jobb kezénél fogva felemelé, és azonnal megerősödének az ő lábai és bokái. És felszökvén megálla és jár vala, és beméne ővelük a templomba, járkálva és szögdelve, és dicsérve az Istent. És látá őt az egész nép, hogy jár és dicséri az Istent. És megismerjék őt, hogy ő volt az, aki alamizsnáért ült a templomnak ékes kapujában, és megtelének csodálkozással és azon való álmélkodással, ami történt vala ő vele. Értek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, dicsőítünk téged, a fiúval és a Szentlélekkel együtt. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk most a te hajlékodban. Köszönjük, hogy elvezéreltél bennünket ide. Köszönjük neked, hogy az elmúlt héten velünk voltál és megőriztél, és köszönjük, hogy eljutottál erre a napra is, amikor különösképpen is figyelhetünk rád, amikor neked szentelhetünk még több időt, még több erőt, még több figyelmet. Azért könyörgünk most, mennyei atyánk, hogy lélekben ne maradjunk kívül a templomon, mint ez a sánta is olyan sokáig. Hogy tudjunk bejönni, hogy tudjunk lélekben is jelen lenni, nem csak fizikálisan, hogy tudjanak a mi gondolataink rád szegeződni. Azért imádkozunk, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztus legyen itt középpontban, hogy rá figyeljünk, hogy rá hallgassunk, hogy ő legyen az, aki betölti a mi valódi szükségeinket. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te csendesítsd le a mi szívünket, és szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket. Az Úr Jézus nevében kérünk, szólj hozzánk. Amen. Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott igeszakasz összefüggésében, az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik részének 6. versében eképpen. Péter pedig mondta, ezüstöm és aranyam nincsen nékem, hanem amin van, azt adom néked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, a textusban felolvasott ezüst és arany, akkor is, és úgy gondolom ma is, nagyon sok dolognak a fokmérője, vagy talán mindennek a fokmérője volt. És ha körülnézünk a mai világba, azt látjuk, hogy ma is minden erről szól. Van, aki azért ragaszkodik a pénzhez, hogy a szükséges életfeltételeket tudja biztosítani, a minimumot magának, van, aki pedig azért, hogy még több szükségtelen dolgot szerezhessen be magának. Azt sugallja a világ, hogy ha pénzed van, akkor mindened van, hogy pénzen mindent meg lehet venni. Mert pénzen lehet venni autót, lehet venni házat, lehet venni örömöket, lehet venni sikert, lehet venni emberi kapcsolatokat, lehet venni, sokan úgy gondolják, szeretetet is, vagy akár embert is, és vannak, akik úgy gondolják, hogy még üdvösséget is lehet venni. Gondoljunk csak a középkor végén, a reformáció hajnalára, amikor a búcsúcédulákról azt gondolták, hogy aki megvesz egy-egy búcsúcédulát, akkor az bekerül a mennybe. Ugye ez volt a jelmondata a kis ládikának, hogy amint a pénz a ládikába koppan, a lélek a mennyországba toppan. Milyen elferdült, kifacsarodott gondolkodásmód ez. És ne döbbenjünk meg, kedves testvéreim, mert ma is vannak szép számmal, akik így gondolkodnak. Akik azt gondolják, hogy befizetik az egyház fenntartói járulékot, adakoznak, dobnak a persejbe, megtesznek bizonyos külsőségeket, úgymond kipipálják Istent, vagy lefizetik, ezzel rendezve van az üdvösségük. És bocsássanak meg a testvérek a kifejezésére, de szomorú, amikor az ember olyan mentalitással találkozik, hogy az egyház az egy szolgáltató intézmény. Bemegyünk, fizetünk egy keresztelési menüt, vagy fizetünk egy úrvacsorai menüt. Igénybe vesszük, és aztán soha többet nem látnak minket a templomban. De azt gondoljuk, hogy ezzel ki lehet pipálni az Istent, és ezzel le van tudva az üdvösség dolga. Tehát nagyon sokan úgy gondolják, és úgy tűnik sokaknak, hogy ha pénzünk van, akkor mindenünk megvan. Ez a világ azt sugallja, hogy ha megszerzel, vagy birtokolsz valamit, vagy valakit, akkor az már önmagában boldoggá tesz. Az alapján ítélnek meg, az alapján fogadnak be, vagy rekesztenek ki, az alapján kapsz meg esetleg munkákat, az alapján respektálnak, hogy mit van. Már nem az számít, hogy ki vagy valójában, már nem az számít, hogy milyen ember vagy, hanem az, hogy mit birtokolsz. Ez alapján tudsz csak érvényesülni. Legalábbis ezt sugallja a világ. Csak hogy az a kérdés, kedves testvéreim, hogy valóban boldoggá teszi-e az embert önmagában az, ha birtokol valamit. Valóban azok-e az ember alapvető szükségletei, amiket a világ olyan nagyon gyorsan igyekszik kielégíteni? Az-e az ember alapvető baja, amire a világ olyan készségesen kínálja a gyógyszert? Az ige alapján meg kell vizsgálnunk ezeket a kérdéseket, és Isten szent lelke segítségével válaszolni kell rá. Gondoljunk csak a történetbeli sánta emberre. Őt vajon boldoggá tette volna-e bizonyos dolgoknak a birtoklása? Boldoggá tette volna-e, hogyha lett volna még egy mankója, vagy lett volna akár 10 000 aranya? Segítette volna rajta, megoldotta volna-e a problémáját? Látjuk és tudjuk, kedves testvéreim, hogy a dolgok birtoklása önmagában nem old meg problémákat, és nem teszi boldoggá az embert. Ennek három lehetséges oka is van. Az egyik az, amit Jézus mond. A dolgok birtoklása azért nem boldogíthat hosszú távon, mert amitől a boldogságunkat várjuk, azt vagy a rozsda, vagy a moly fogja egy idő után megemészteni. Időlegesek ezek a dolgok. Hiába van valakinek egy minden luxussal felszerelt szuper autója, történik egy baleset egy óvatlan pillanatban, és már csak néhány száz kiló vagy néhány tonna használhatatlan fémtömeg az egész. Vagy hiába van valamink, hiába birtoklunk valamit, ha azt nem a rendeltetésnek megfelelően használjuk. Hiába van valakinek egy modern turmixgépe, hogyha azzal akarja felszántani a földjét. Sem a földje nem lesz felszántva rendesen, sem a turmixgépet nem fogja már többet használni. Mert nem a rendeltetésének megfelelően használta, hiába volt az övé. Elrontotta, eltékozolta, tönkretette, és utána csodálkozik, hogy nem működik. És a harmadik nagy veszély, hogy nagyon sokszor a birtokló birtokoltá válik. Amikor már annyira fontossá válik valaki vagy valami, hogy csak körülötte forog az ember, rabjává válik annak. Amikor az ember rabjává válik a saját vágyainak, a saját kívánságainak, a saját terveinek vagy céljainak, és már senki és semmi más nem érdekli. És ilyenkor az ember észre sem veszi, hogy tönkre teszi saját magát. Elkezd forogni ezek körül, míg nem felemésztődik az élete. Ugyanúgy, mint amikor rááll egy pályára egy üstökös vagy egy meteor, egy csillag vagy egy bolygó körül, és addig-addig forog körülötte, még egyszer csak becsapódik, és megsemmisül. És így teszik tönkre az embert sokszor a saját vágyai, a saját céljai, a saját kívánságai. Sokan talán azt gondolják, hogy birtokolnak egy szép új tévét, vagy számítógépet, birtokolnak egy új autót, birtokolnak valamilyen szép ruhadarabot, vagy talán egy emberi kapcsolatot, és aztán észre sem veszik, hogy ezek a dolgok kezdik el őket birtokolni. Mert elvonják a figyelmet a családról, a munkáról, az iskoláról, a barátokról, és legfőképpen elvonják a figyelmet Istenről. Mert arra szánja az ember az idejét, az erejét, a pénzét, a figyelmét, és arra gondol a legtöbbet. Nem véletlenül figyelmeztet Jézus, hogy ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. És azt látjuk, kedves testvéreim, hogy valóban a világ nagyon sokszor az alapján ítél meg bennünket, hogy mink van. De lesz egy hely az Isten országának kapuja, ahol nem az fog számítani, hogy mink van. Nem az lesz a kérdés a bebocsátáskor, hogy mit van, hanem az lesz a kérdés, hogy kid van. Kid van neked a mennyben, aki alapján te be akarsz kerülni. Kire appellálsz, kire hivatkozol, kinek a nevét hívod segítségül. Olyan szépen fogalmazza meg ezt a zsoltáros, nincsen senki a mennyben rajtad kívül, és a földön sem gyönyörködöm másban. Bár csak mindnyájunk személyes, őszinte hitvallása lenne ez, hogy a mennyben nincs senkink Jézuson kívül, és a földön sem gyönyörködünk másban. Olyan jó lenne, hogyha nem azon görcsölnénk, hogy minél több dolgot szedjünk össze itt a földön, hanem az az egy szükséges dolog, az az egy szükséges személy, aki a mennyben van, ő lenne a számunkra a legfontosabb. Mert csak az nyer, kedves testvéreim, bebocsátást a mennybe, akinek már a földi élete során is a menny ura volt a királya. Csak az nyer bebocsátást a mennybe, aki Jézusra hivatkozik. Az a kérdés, hogy mi majd ott mire appellálunk, kire appellálunk? Felmenőinkre? Hát nekem az édesapám lelkész volt, vagy a nagyapám presbiter volt. De hát én jártam templomba. Hát én meg vagyok keresztelve, én konfirmáltam. Nem ez lesz a kérdés. Az lesz a kérdés, hogy kid van itt a mennyben. Hogy te Jézus Krisztusé vagy-e, és Jézus Krisztus a tiéd-e. Vele jártad-e a földi életedet, vagy sem? Hiszen Isten országának a logikája ilyen egyszerű. Aki a földi életét Jézussal élte, az az örök életét is Jézussal fogja tölteni. Aki a földi életét Jézus nélkül élte, az az örök életét is Jézus nélkül fogja tölteni. Kedves testvéreim, itt a földön és a mennyben is egyedül Jézusra van szükségünk. Egyedül ő tudja betölteni a szükségeinket. Ahogyan a történetben szereplő Sántának sem még egy mankóra, nem is még egy emberre volt szüksége, hanem magára az Úr Jézus Krisztusra. És olyan jó lenne, ha ez alapján, a történet alapján mi is el tudnánk jutni oda, hogy valóban Jézus az, akire szükségünk van. Azt látjuk itt a történetben a Sántánál, ezt olvastuk az igénél, hogy születésétől fogva kódolva volt az ő állapota. Sántán születik, soha nem tanul meg járni, mindig kitaszított lesz, mindig ki lesz szolgáltatva mások kénye kedvének. És talán vannak az itt ülők közül is olyanok, akik hasonlóképpen gondolkodnak magukról, mint ez a Sánta. Én úgysem tudok megváltozni, engem igazából senki nem szeret, csak terhére vagyok mindenkinek, csak útban vagyok, csak ide-oda tesznek. Az én sorsom meg van pecsételve, én már nem fogok meggyógyulni, megszabadulni, számomra már nincs boldogság, nincs segítség. Pedig van, kedves testvéreim, csak nem biztos, hogy jó felé nézünk, és jó felé keresgélünk. Hogyha mindig lefelé nézünk, és mindig a cipőnket nézzük, akkor ne csodálkozzunk, ha újra és újra falakba fogunk ütközni, meg neki megyünk az első villanyoszlopnak. Fel kell emelni a tekintetünket. És nem biztos, hogy csak a horizontig, hanem még feljebb. Lehet, hogy van itt olyan, akit szó szerint valaki idehozott, ugyanúgy, mint ahogy ezt a sántát a templomba, valaki hívogatott bennünket. Lehet, hogy próbáltunk már sokan emberi segítségekre, emberi jó szándékokra, emberi reménységekre bízni magunkat, és talán azért vagyunk itt. Az a kérdés, hogy bejutunk-e a templomba, vagy csak kint ácsorgunk, és kint ácsingózunk, kintről befelé nézve. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy miért vagyunk itt? Miért jöttünk ide? Milyen elgondolásokkal, milyen váradalmakkal? Mit akarunk itt kapni? Hallani akarunk szép szavakat? Hallani akarunk lelkiismeretünket megnyugtató gondolatokat? Akarunk találkozni kedves emberekkel? Vagy pedig azért jöttünk ide, hogy megszabaduljunk a bűneinktől, hogy megszentelődjünk, hogy betöltekezzünk az Isten szeretetével, és nem elsősorban emberekkel való találkozás miatt jöttünk ide, hanem azért, hogy az Úr Jézus Krisztussal személyesen találkozzunk. Ezt a sántát is nagy meglepetés éri, amikor ezen a napon a templomba viszik, hiszen nem azt kapja, amire számít. Látja, hogy két ember közeledik a kapu felé, lehet, hogy már messziről észrevette őket, lehet, hogy csak az árnyékukat látta, lehet, hogy csak a lábukat látta, ahogy megállnak előtte, hiszen valószínűleg ülve koldult ott a templom kapuban. Gondoljunk bele, hogy ennek az embernek a szívébe milyen mélyen belevésődhetett az ő nyomorult állapota, hogy egész nap reggeltől estig csak lábakat látott. Csak azt látta, hogy az emberek ide-oda mennek, ide-oda sietnek, jönnek-mennek, és ő ott van maga tehetetlenül a kapuban egyedül. Milyen elkeseredés, milyen reménytelenség lehetett úrrá ennek az embernek a szívében. És talán te is úgy gondolsz magadra, vagy úgy tekintesz magadra, mint ez a sánta, hogy milyen nyomorult vagy, hogy mindenkinek van, csak neked nincs, hogy mindenkinek megy, csak neked nem, hogy mindenki egyről a kettőre jut, előttem meg ott tornyosulnak a problémák. A sánta szokásos módon ugye nyújtja a tálat, amibe várja az alamizsnát, várja a pénzt. Milyen szörnyű ez, kedves testvéreim, amikor mi is csak ilyenek vagyunk. Amikor már mi is csak a problémákat, mi is csak a nyomorúságokat látjuk, amikor a sátán elhiteti velünk, hogy mi is csak ennyit tudunk, csak ennyit érünk, amikor nem látunk tovább az orrunknál, amikor minden béka perspektívából szemlélünk. Ezzel a csüggesztő lélekkel nem más az ördög célja, mint hogy elégedjünk meg az alamizsnákkal. Elégedjünk meg azokkal az alamizsnákkal, amiket ő kínál nekünk. Az a sátán célja ezzel a lelkülettel, hogy ne vágyjunk igazi értékekre, ne akarjuk a problémák gyökerét feltárni és megoldani, ne az igazi szükségleteink betöltését és betöltőjét keressük, hanem elégedjünk meg a felszínes dolgokkal, az örömpótlékokkal, koldoljunk embereknél alamizsnát, szeretetet, elfogadást, élvezetet, sikert, ragyogást, gazdagságot, és közben adjuk el a lelkünket, mondvá, hogy rajtunk már Isten sem tud segíteni. A depresszió célja az, hogy az ember elfogadja a sátán kínálta alamizsnákat, amik rövid vagy hosszú távon, de mindenképpen tönkre teszik az embert. És olyan szörnyű az, kedves testvéreim, amikor nem csak magunkra tekintünk így. Nem csak magunknak kérünk alamizsnát és elégszünk meg alamizsnával, hanem a környezetünkre is így tekintünk. És megelégszünk azzal, hogy alamizsnát adunk. A férjünknek, a feleségünknek, a gyermekeinknek, az unokáinknak, a barátainknak, az ismerőseinknek, a szomszédainknak. Oda vetünk egy kis szeretet alamizsnát, egy kis figyelem alamizsnát, vagy egy kis pénz alamizsnát, aztán elkezdünk újra magunk körül forogni, mondván, hogy kipipáltuk. Nem a valódi szükségleteiket töltöttük be, csak azt, amire mi azt gondoltuk, hogy nekik ez is elég. Na ebből az önpusztító és másokat is elpusztító, depressziós perspektívából akar bennünket kimozdítani az Úr Jézus. A történetbeli sánta embernél ennek az eszköze Péter és János volt, ők voltak a szabadulás eszközei, akik Jézusra emelték ennek az embernek a tekintetét. Ezzel kezdődött a szabadítás, nézz, Mireánk. És kedves testvéreim, a mi szabadításunk is ezzel kezdődik. Ne a nyomorult állapotunkat nézzük, ne azon bosszankodjunk, hogy másoknak van, nekünk nincs, ne azon keseregjünk, hogy másoknak megy, nekünk nem, hanem nézzünk fel Jézusra. Neki terve és célja van az életünkkel. Ő ismeri a szükségeinket, és nem csak ismeri, hanem ő tudja betölteni azokat. És valós szükségeket tölt be Jézus. Nem valamilyen felgerjesztett mű vágyat, vagy alaptalan vágyat. A problémád gyökerét akarja feltárni, arra akar megoldást adni, nem csak tüneti kezelést, nem csak odavetett alamizsnát. Nem kipipálni akarja a jótékonykodást, hanem kezelésbe véve az életedet, valóságos jót tartogat számodra. Látjuk a történetben, hogy ez a sánta felnézett ugyan az úrapostolaira, de csak a szokásosat várta tőlük, az alamizsnát. Az ennek a történetnek, kedves testvéreim, az üzenete, hogy ne elégedj meg az alamizsnával. Ne elégedj meg az ideig, óráig való örömökkel, hamis békességgel, talmi sikerekkel, emberi kapcsolatokkal vagy szép szavakkal. Ne elégedj meg Jézus Krisztusnál kevesebbel. Hiába úgy tűnik, hogy mindenkinek elég a világban az alamizsna, meg elég az, amit a sátán kínál, te ne elégedj meg kevesebbel, mint Jézus Krisztussal. Valaki így fogalmazta meg, ha ő a mindened, akkor ő lesz a mindened. Ahogy az egyik ifjúsági ének is mondja, ha tiéd Isten, tiéd már minden. Az a kérdés, hogy vajon elége ő néked. Ha mégis azt mondod, hogy nem elég neked Jézus, mert még kell egy kis siker, kell egy kis pénz, kell egy kis élvezet, kell egy kis pszichikai élmény, egy kis emberi szeretet vagy elismerés, akkor te még nem ismered igazán Jézus Krisztust. Akkor te még nem tudod, hogy mit adhat ő neked, és hogy mi minden az, ami és aki ő. Olyan megdöbbentő ezt hallani megtért hívő emberektől, akik már egyszer átadták az életüket Jézus Krisztusnak, de olyanokat mondanak, hogy hát még élni akarok egy kicsit. Élvezni akarom egy kicsit az életet. Hát fiatal vagyok. Hát akarok még ezt tenni, azt tenni. El akarok még egy kicsit merülni a világban. Nem tagadom meg én Jézust, nem tagadom én meg a hitemet. De hát ugye élni kell, meg hát halad a kor, halad az élet, nekünk is haladni kell vele. És akkor ilyenkor mindig felteszem magamban a kérdést, hogy vajon ez az ember tényleg megismerte az Úr Jézust? Mert ha tényleg megismerte volna, és tudná, hogy kicsoda Jézus, és elég lenne neki Jézus, akkor nem keresne máshol örömet, máshol békességet, máshol szeretetet, hanem akkor elég lenne neki valóban az Úr Jézus. Fel kell tennünk, kedves testvéreim, magunknak a kérdést, hogyha itt a földön nem elég nekünk Jézus, és még kajtatunk siker, ragyogás, ház, autó, kapcsolatok, élvezetek után, akkor mit fogunk csinálni a mennyben, ahol nem lesz más, csak Jézus? Ott nem lehet már élvezetet hajkurászni, meg autót, meg pénzt, meg sikert, meg emberi kapcsolatokat, ott csak Jézus lesz. Akkor ott mit fogunk csinálni, ha itt nem elég Jézus? És ne csapjuk be magunkat, ha még mindig elfogadunk a sátántól alamizsnákat, ha még mindig megkötjük vele a magunk kis titkos paktumait a hétköznapokban, akkor ez azt jelenti, hogy nem elég nekünk Jézus. Hogy még valami több kell, még valami más kell, még valami új kell. Vegyük már végre észre, hogy nekünk nincs szükségünk alamizsnákra. Hogy az alamizsna, a kipipálás, az mindig a sátántól jön. Hogy az igazi szükségleteinket egyedül csak Jézus tudja betölteni. Törekedjünk arra, hogy megismerjük őt valójában, és engedjük, hogy ő töltse be a szükségleteinket. És nem csak az a kérdés, kedves testvéreim, hogy mi ismerjük-e eléggé Jézust, hogy ismerjük-e és szeretjük-e annyira őt, hogy nem éhezzük és nem szomjazzuk a világot, hogy nem keresünk máshol boldogságot és békességet, hanem csak nála. Az a kérdés, hogy ő ismer-e bennünket. Mert olyan megdöbbentő az, amikor az utolsó ítéletről azt mondja az Úr Jézus, mikor szétválasztja a juhokat a kecskéktől, és jönnek hozzá azok, akik hivatkoznak a maguk jó cselekedeteire. Nem a te nevedben űztünk ördögöt? Nem a te nevedben gyógyítottunk beteget? Nem a te nevedben támasztottunk halottakat? Nem a te nevedben csináltunk nagy, csillogó, ragyogó dolgokat? És azt mondja Jézus, távozzatok tőlem, ti átkozottak, mert soha nem ismertelek titeket. Milyen megdöbbentő ez. Nem csak arról szól az üdvösség, hogy mi ismerjük-e Jézust, hanem arról is, hogy ő ismer-e bennünket. Egy egyszerű példával talán ezt jól lehet szemléltetni. Ha valaki szeretne az Egyesült Államok elnökéhez bejutni a Fehérházba, és azt mondja a biztonsági őröknek, hogy de hát én ismerem az elnököt, ez alapján nem fogják beengedni. Viszont ha kijön az elnök, és azt mondja, hogy igen, én ismerem őt, bejöhet, akkor be fogják engedni. Így lesz az Isten országában is. Sokan fogják mondani, hogy Uram, Uram, hát én ismerlek téged, csak hogy Jézus azt fogja mondani, hogy én meg nem ismerlek téged. Mert nem engedted, hogy megismerjelek téged. Mert nem engedted, hogy a részévé váljak az életednek, nem engedted, hogy beleszóljak a döntéseidbe, nem engedted, hogy megismerjelek, hogy veled éljek, hogy veled járjak, hogy az életedben központi helyen legyek. Mert ez kell ahhoz, kedves testvéreim, hogy Jézus megismerhessen bennünket. Hogy beengedem az életem minden zegzugába, a legtitkosabb gondolataim, vágyaim közé, a legsötétebb szobáimba, hogy ő töltsön be és tisztítson meg az ő világosságával. Az tehát ennek az igének az üzenete, kedves testvéreim, hogy ne elégedjünk meg alamizsnákkal, ne elégedjünk meg Jézusnál kevesebbel. De többet se akarjunk nála, és mást se akarjunk, mint ő. Nagyon sokszor azért nem veszük észre az Isten áldásait, mert valami mást várunk. Mert meg akarjuk szabni Istennek, hogy hogyan gyógyítson meg, hogy hogyan szabadítson meg, hogy hogyan töltse be a szükségeinket. Olyan sokszor mi is úgy gondolkodunk, mint az emmausi tanítványok, pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja helyreállítani a királyságot Izraelben. Milyen sokszor ezt mondjuk mi is az Úr Jézusnak. Pedig én azt reméltem, Úr Jézus, hogy te így meg így fogsz cselekedni, ezt meg azt meg fogod adni, így meg úgy fogsz meghallgatni. És lehet, hogy már régen kész a megoldás, már régen kész a szabadítás, már régen kész a gyógyulás, csak mi valahol egészen máshol keressük. Milyen jó, kedves testvéreim, hogy ez a sánta nem azt mondta Péternek és Jánosnak, hogy nekem pénzt adjatok, mert arra van szükségem, hanem hagyta, hogy azt adják, amire valóban szüksége van. És így tapasztalhatta meg a csodát. Olyan jó lenne, hogyha nem kötnénk meg Isten kezét a saját váradalmainkkal és elvárásainkkal, hanem engednénk, hogy ő szabadon munkálkodjon az életünkben, és akkor fogjuk megtapasztalni a csodákat, a szabadításokat, a gyógyulásokat, akkor fog tudni betölteni bennünket. Péter és János tehát tudta, hogy ennek az embernek nem az arany, nem az ezüst, nem az emberi fokmérők fogják megoldani a problémáját, hanem egyedül Jézus. És a mi életünk minden szükségletét is egyedül Jézus tudja betölteni. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy készek vagyunk-e elismerni, készek vagyunk-e elfogadni, és készek vagyunk-e befogadni Jézust. Belátjuk-e, hogy eddig rossz helyen kerestük a boldogságot, a békességet, a szeretetet, a sikert, az elismerést, az egészséget, ha nem Jézusnál kerestük. Engedjük, hogy ő megragadjon bennünket, ahogy Péter és János megragadta ezt a sánta embert, engedjük, hogy felállítson, helyreállítson minket, és induljunk el vele az élet útján. És olyan jó a történet végét is látni, hogy ez a sánta ember meggyógyulván nem hazament, nem arra használta az egészséges lábait, hogy lefussa gyorsan a maratont, hanem bement a templomba. Bement az Isten jelenlétébe, aminek eddig csak a küszöbén ült, és amire talán csak ácsingózott és vágyakozott, most a saját lábán mentve, és nem felejtette el hálát adni a csodáért, nem felejtette el Istent dicsőíteni. Mert kedves testvéreim, erre vagyunk teremtve, erre vagyunk elhívva, hogy Istent dicsőítsük. Olyan jó lenne, ha az olyan egyszerű dolgokkal, mint a járásunk, kelésünk, a hétköznapi munkánk, a feladataink, az emberi kapcsolataink mind-mind az Isten dicsőségére lennének, és az Isten dicsőségét szolgálnák. Olyan jó lenne, hogyha Jézust keresnénk, ha Jézusra néznénk, ha ráfigyelnénk, nem csak a templomban, hanem a munkahelyen, az iskolában, a családban, a baráti körben is, és hogyha igaz lenne ránk is az, amit a Szentírás egy helyen így mond a Jézust hallgató sokaságról, az egész nép rajta függ vala, reál hallgatván. Olyan jó lenne, hogyha csüngtem ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fán, ahogy mondja az íróköltő, mi Jézuson csüngenénk, ha ráfigyelnénk, ha ráhallgatnánk, ha tőle függne az életünk. Engedjük, hogy Jézus megváltoztassa az életünket, hogy a környezetünk is észrevegye, hogy megváltoztunk, legyen látható a változás az életünkben, ahogy ennek a sántának az életében is látható volt, és ez vonzza a többieket is Jézushoz, hogy őt dicsőítő életet éljenek. És végül hadd álljon itt egy ének, amely jó lenne, ha a szívünk legteljesebb vágya lenne, ami kifejezné a Jézussal való kapcsolatunkat. Mutasd meg, hadd lássam, ki vagy nekem, hogy te vagy, te maradsz az életem, ne nézzek senkit, ne lássak mást, csak téged megváltom, senki mást. Színtelen, fénytelen, üres edény, ne legyek ennél több soha se én. Csak te légy bennem a tartalom, lényeddel te tölts meg, Jézusom. Lennék bár eszköz, és semmi egyéb, felvegyék, ha kell, vagy félretegyék. Csak te légy gazdám, én Jézusom, országot szolgálni így tudom. Dicsőség te néked, hű Jézusom, mindennél többet adsz, tudván tudom. Megosztod vélem szent életed, örökre légy enyém, s én tied. Úgy legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor megelégszünk alamizsnákkal, olyan sokszor megelégszünk olyan dolgokkal, amiket a sátán kínál nekünk, és nem veszük észre, hogy közben tönkre megy az életünk. Olyan sokszor elhiteti velünk az ördög, hogy akkor vagyunk szabadok, amikor azt csináljuk, amit akarunk, és nem veszük észre, hogy ilyenkor pont az ő akaratát és az ő tervét hajtjuk végre a saját életünkben és a környezetünkben is. Bocsáss meg nekünk, Úr Jézus Krisztus, hogy nem ismerünk téged eléggé, hogy nem szeretünk téged annyira, hogy meg tudjunk állni a kísértésekben. Szeretnénk téged jobban megismerni, szeretnénk téged jobban szeretni, szeretnénk veled úgy betöltekezni, hogy valóban a sátán már ne tudjon mit kínálni nekünk. Vagy ha jön a kísértés, akkor tudjunk szemébe nevetni az ördögnek, és azt mondani, hogy csak ennyit tudsz. Nekem Jézusom van, nekem megváltóm van. Szeretnénk, Úr Jézus Krisztus, mindenek felett és mindenek előtt hozzád ragaszkodni. Szeretnénk, hogyha teljesen tőled függne az életünk, és veled tudnánk betöltekezni. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy így ajándékozz meg bennünket az Úr Jézus Krisztus szeretetével, az ő jelenlétével. Add, hogy engedjük neki, hogy megismerjen minket, hogy az életünknek ne csak része legyen, hanem ura és királya, és beleszólhasson a mi életünkbe, a mi döntéseinkbe, és engedjük, hogy ő vezessen minket az élet útján. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy így áldj meg bennünket a mi feladatainkban, a mi munkáinkban, tanulásunkban, te áld meg a mi családjainkat, a mi közösségeinket, add, hogy mindenhol az Úr Jézus Krisztus tudjuk tükrözni. Mert az embereknek nem a mi alamizsnáinkra van szükségük, hanem az Úr Jézus Krisztusra. Add, hogy őt tudjuk átadni a környezetünknek. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te áld meg a mi egyházunkat, nemzetünket. Add, hogy mi se elégedjünk meg népként és nemzetként kevesebbel, mint Jézus Krisztus királyi uralmával. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy így jöjj velünk tovább az élet útján. Te adj a betegeknek gyógyulást, a gyászolóknak vigasztalást. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Amen.